Szellem alap ígéről az előbb hallott ige szakaszból, az Efezusi levél első részéből olvasom a 9. és a 10. verset, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idő teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a Földön van. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, azt elég régóta lehet már hallani az országban és az egész világon is, hogy egyrészt mennyire túlnépesedik a Föld nevű bolygó, hogy hány és hány ember, hány és hány nép úgy megszaporodik, hogy ez különböző gondokat okoz és jelentés, előre vetít, sokkal súlyosabb problémákat is. A túlnépesedés azt is jelenti, hogy annak a területek az eltartó képességét túl növi az ott élő embereknek a száma, és ezért aztán a szegénység, az éhínség, különböző betegségek úgy pusztítanak, hogy közben nagy szenvedéseket okoznak azok, akik ilyen helyen élnek, abban a kilátástalanságban, abban az érzésben élnek, hogy nem jut nekik mindenből elegendő, hiszen kevés az, ami rendelkezésre áll, és jó lenne, hogyha több anyagi javat lehetne előteremteni, előállítani, amiből aztán mindenkinek jutna, ott is, ahol most szegénység, sőt nélkülözés, sőt éhínség, vagy akár a víz nélküliség miatt a szomjúság, mindennapos fenyegetettség, és valóban életeket, emberéleteket követel, nem is kis mennyiségben. És ugyanakkor azt is lehet hallani már évtizedek óta, hogy mint egy ellentétül a túlnépesedés gondjának egyre növekszik, mégpedig tömegesen azoknak a száma, akik pedig magányosnak érzik magukat, az elmagányosodás járványszerűen terjed, figyelmeztettek már évtizedekkel ezelőtt is a szociológusok, meg az egészségügyel foglalkozók is, és azt az ellentmondást, a valóságos ellentmondást lehet ebben látni, hogy miközben sokaknak nem kell nélkülözniük az anyagi javakat, miközben sokaknak van elég területük, hogy így mondjuk, ahol élhetik az életüket, a saját országukban, a saját városukban, faluban, saját lakásukban, házukban, tehát minden adva van nekik, amit nélkülöznek az előbb említett túlnépesedett területen élők, eközben mégis itt jellemző az az elmagányosodás, amely szintén nagy veszedelem, mert testi és lelki betegségeknek az okozója, az előidézője lehet, és az életet is megrövidíti. És azt gondolom, hogy mostanában már nem csak ezt az elmagányosodást lehet néven nevezni, amit már régóta felfedezték, és ami ellen igyekeznek is különböző eszközökkel küzdeni, hanem talán úgy lehet inkább megfogalmazni, hogy az egyedüllétnek az érzése fog el sokakat, ami persze nagyon hasonló az elmagányosodáshoz, mégis talán abban lehet a különbséget felfedezni, hogy az egyedülléttel együtt jár az a kiszolgáltatottságnak az érzése, hogy nincsen, aki segítsen, nincsen, aki megértsen, nincsen, aki megvédjen. A kiszolgáltatottság az azt jelenti, hogy azokkal szemben, a külső hatásokkal szemben, amiket a gazdasági, a társadalmi folyamatok is előidéznek, azokkal szemben sincs, aki megvédjen, de még inkább a másik emberrel szembeni kiszolgáltatottság érzése az, ami sokakat elfog. Rengeteg ilyen történettel vannak tele a napi hírek, de a tapasztalataink, de a saját ismereteink és a saját élményanyagunk is, amit másoktól is hallhatunk. Ez a kiszolgáltatottságnak az érzése, amit most legújabban a mi közelünkben a háború idéz elő, amelyik nem csak azt jelenti, hogy dörödnek a fegyverek, és hogy robbannak a közelükben a bombák, vagy az aknák, hanem az, hogy elhagyatott helyeken embereket értek utol, kínoztak meg, öltek meg, és akik pedig elmenekültek, meg még el tudtak menekülni, ők is azt érzik, hogy itt az egész világ, itt van a civilizált világ, és mégis ők egyedül vannak, mert nincsen, aki megvédje őket oda-vissza mindkét oldalról, hanem ki vannak szolgáltatva a fegyveres ellenségnek. De ilyen egyedül létet, ilyen kiszolgáltatottságot nagyon sokan átélnek, és az életérzésükhöz hozzátartozik azokban az országokban is, városokban és vidékeken is, ahol egyébként látszólag minden rendben van, békesség honol, még a gazdaság is prosperál talán, mindenkinek megvan mindene, mégis ott van a kiszolgáltatottságnak az érzése, az iskolában, a családban, a munkahelyen, a társadalomban, annak az arroganciának az elviselése, ami a másik embertől jön, akinek ehhez semmi joga nincsen, akit erre senki nem hatalmazott fel, akit a körülmények sem kellene, hogy arra késztessenek, hogy másokon élje ki a saját hajlamait, vagy hatalomvágyát, vagy a bosszúvágyát, és mégis az arroganciával szemben, a lelki, a testi terrorral, erőszakkal szemben nagyon sokan érzik úgy, hogy nincsen védelem, nincsen, aki segítene, egyedül érzi magát egy-egy fiatal az osztályban, az iskolában, egy-egy ember a munkahelyen, úgy érzi, hogy többiek összefognak ellene, nagyon sokaknak ez az érzésük, hogy ki van a szolgáltatva az életüknek, és hogy nincsen, akitől segítséget kérjenek. Sokan nem ismernek megszólalni, akiket pedig mégis a bátorság erre visz, gyakran tapasztalnak közöny, vagy ellenállást, vagy meg nem értést, vagy gúnyt, és nagyon ritkán és nagyon kevesek kapnak igazi, tartós és hatható segítséget. És ezért vannak, akik tényleg a napi hírekben is lehet olvasni, a kétségbeesésükben végső elhatározásra jutva hátrahagynak mindent, ami az életet jelenti, és inkább nem akarják tovább élni ezt az életet. És miközben az elmagányosodás, miközben az egyedüllét, miközben a kiszolgáltatottság érzése egyre inkább terjed, legalábbis mi így érezzük, aközben ott van még ezeknél is több emberben az az érzés, az a gondolat, az a remény talán, hogy valahol azért jónak, vagy legalábbis jobbnak kell lennie ebben a világban, mint ahol én élek, mint ahogyan én élek, mint amiket nekem kell elviselnem, mint hogy én egyedül érzem magam, mint hogy én rajtam nem segítenek, valahol biztosan jobban élnek együtt az emberek, valahol biztosan nagyobb védelmet tudnak nyújtani, nagyobb az együttérzés, kisebb vagy nincs is kiszolgáltatottság, egyedüllét vagy magának az érzése, az emberben megképződik az a reménység, az a vágy, hogy valahol kell, hogy jobb legyen ezen a világon, mint ahol én élek, csak hát ott van ezzel a gondolattal együtt jár, hogy igen, de az olyan távol van, az olyan messze van, hogy én oda nem juthatok el, nincs esélyem arra, hogy oda jussak, ahol megvan az a biztonság, megvan ez a nyugalom, megvan ez az együttérzés, a békesség, a védelem, ahol nincs kiszolgáltatottság, és nem kell elviselni másoknak az arroganciáját. És ez a gondolat oda vezethet, hogy mindig máshol lehet jó, mint ahol nekem adatot élnem, vagy nekünk adatot élnünk, mindig máshol van az a bizonyos szomszédnak a zöldebb mezeje, ahol minden biztosan, egészen biztosan valamivel legalábbis jobb, mint ahol mi élünk. És hogy ez nem új keletű, ez a vágy az embernek, ezt onnan is tudhatjuk, hogy már régóta megképzett az emberben az az elképzelés, hogy hát ezen a világon, ha nincs is sehol ilyen hely, de van egy más világ, van egy túlvilág, ahol majd jobb lesz. Itt el kell viselni, itt túl kell élni ezt az életet, itt valahogyan ezt el kell tudni hordozni, és várni, abban reménykedni, hogy azon a bizonyos túlvilágon, a más világon, amit lehet akár mennyországnak is nevezni, ott majd jobb lesz az embernek. És ez az ellentét sokaknak az életét meghatározta, és feszültségben tartotta, hogy itt minden, vagy majdnem minden rossz, ott pedig majd minden milyen szép, milyen jó, milyen békességes lesz, és a kettő közötti feszültségben sokan nem találták itt e földön a helyüket, arra gondoltak, hogy majd a túlvilágon lesz minden jó. Ma is sokan élnek így. Érdekes, hogy miközben azt vallják sokan, hogy a régi hiedelmeket, a régi babonákat, meg még az istenhitet is, meg még a kereszténységet is már hátrajták, már kinőtték, ők inkább csak a valóságos, a reális dolgokkal foglalkoznak, annak adnak hitelt, abban bíznak, amit látnak, amit tapintanak, mégis megmaradt sokakban ez az előbb említett vágy, hogy valahol biztosan jónak, jobbnak kell lennie, és ez a valahol, ez a túl, ez a más, ahová majd csak később juthatok el. És ezzel szemben, ezekkel a gondolatokkal és életérzésekkel szemben hirdeti a Szentírás azt is, vagy itt is, ahogyan most olvastuk Pál apostolnak a bizonyság tételéből, és amit kiemelten hallottunk az alapigeként felolvasott bizonyság tételében, hogy a Biblia szerint mindig lehet jó itt e földön is, mindig lehet békességre, mindig lehet nyugalomra, oltalomra találni, mindig ott, ahol Isten jelen van, ott jelen van a reménység, jelen a bizalom, jelen a védelem, jelen az együttérzés, az összefogás, a szeretetnek az ereje és a hatalma. Nem kell ahhoz elvándorolni, kivándorolni, új hazát keresni, hogy az ember megtalálja a békességet, a nyugodalmat, az oltalmat, a saját helyét ebben a világban, hanem sokkal inkább azt kell megkeresnie, megtalálnia, hogy Isten hova állítja őt, Isten hová küldi őt, mert ahol Isten jelen van, és ahová ő állít, ahová ő küld bennünket, ott egészen biztosan megtapasztalja az ember azt, hogy nincsen egyedül, hogy nincsen magában, hogy nincsen kiszolgáltatva, hogy Isten ilyen értelemben is gondoskodik róla, mint ahogy Pál apostolnak a gyülekezetekhez írt leveleiben ez az alaphang, és sokszor ki is mondja, vagy le is írja, hogy a testvéri közösség, a gyülekezeti közösség az a hely, ahol mindenkinek meg szabad találni a helyét, ahol mindenkinek megvan a feladata, ahol mindenki törődik a másikkal, ahol senki nem érzi magát kiszolgáltatottan, egyedül, magányosan, ahol mint egy organizmus, mint egy test, az élet funkciók betöltenek mindenkit, és az együttműködés öröme, az eredményességnek, az áldásnak a sokasága, az mindenkivel azt az érzést adja, hogy itt, ahol én élek, itt is itt van Isten, ezért tehát nem kell sehová mennünk, itt is jó nekünk, itt is megtaláljuk az életet. És amit itt kiemeltünk a hallott alapigében, az pedig túlmutat még ezen is, és erre a kilátástalanságra, erre a mindig máshol lehet csak jobb életérzésre adja azt a választ az apostol, egyezően a teljes Szentírás tanításával, hogy Istennek az a terve, hogy mindent egybe foglaljon. Ez történik az Úr Jézus Krisztusban, aki a mennyből eljött a földre, a földről elment a mennybe, és éppen ezzel mutatja azt, hogy nincsen elkülönülés, hogy a földön minden rossz lenne, hogy a mennyben majd minden jó lesz, hanem az az egység van, amiben Isten együtt látja nem csak a múltat, a jelent és a jövendőt, de együtt látja mindazokat, akiket ő kiválasztott, akiket eleve elrendelt az üdvösségre, akiket elhívott, akiket elküldött erre, akiket Krisztusban megváltott. Nem az a lényeg tehát, hogy itt minden rossz és a mennyben minden jó lesz, hanem az, hogy Krisztusban egyek vagyunk már most is azokkal, akik a mennyben dicsérik az Urat, azokkal, akik itt a földön áldják őt. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ez megvédelmez bennünket attól a tévedéstől, attól a nagyon rossz életérzéstől, hogy itt mindig minden csak rossz lehet. Hogy itt csak a gonosz lehet megtapasztalni. Mert ezzel azt mondanánk, hogy akkor Isten nincsen hatalma a földön, ő pedig éppen azért küldte Jézust erre a földre, hogy elhozza a bizonyítékát annak, hogy Isten országa, hogy mondta is Jézus, itt is van, közöttetek is van, bennetek is van, ahol Isten áldását elfogadják, és azt megosztják egymással, megélik, átélik, ott jelen van Istennek az országa. És ez lesz az áldás a mennyországban is, hogy egymással közösségben, Istennel harmóniában élhetjük az életünket. Ezért tehát nem csak amennyre vetjük a tekintetünket, igen, oda is, mert onnan várjuk vissza mi is az Úr Jézust, hanem bátran nézünk szét, itt, ebben a világban is, ezen a földön is, és keressük azokat, akik szintén Krisztuséi, akikkel bennünket is egybe akar foglalni Isten, és igyekszünk arra, hogy itt ezen a földön is már felmutassuk Isten országának a jelenlétét. És a Jézus sem azért hagyta itt a földet, mint hogyha itt minden rossz volna, mint hogyha itt nem lehetne megélni Isten szeretetét, mint hogyha itt nem lehetne hirdetni Isten dicsőségét, hanem azért ment el, tudjuk, hogy helyet készítsen a mennyben, azért, hogy onnan eljöve, majd bennünket is, az újjáteremtett világban egybefoglaljon véglegesen, mindörökké, az Istennel és egymással való közösségben. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne rossz, ne lenne gonosz, ne lenne egyedülét, ne lenne magányosság, ne lenne kiszolgáltatottság ezen a földön, hiszen valóban a gonosznak itt még most van ereje, még munkálkodik, de éppen ez mutatja meg az igazi feladatot, az igazi küldetést, hogy nekünk szabad szembeszállni mindazzal, amit az előbb soroltunk, az arroganciával, az erőszakkal, a háborúval, a zsarnokoskodással, és szabad azoknak a segítségére sietnünk, azoknak az oldalára állnunk, akik szenvednek ettől, részt vállalni ebben, és ha rajtunk múlik, akkor változtatni ezen, tudva azt, mert ez az apostol bizonyság tételnek a lényeg, hogy nincsen semmi Istenen kívül. Minden, ez az egész világ is az ő erőterében van, az ő valóságában van, ha pedig ez így van, akkor ő segít nekünk abban, hogy a gonosszal szembeszálljunk. Ezért, kedves testvérem, ez a mai ünnep, Jézus mennybe menetelének az ünnepe, bennünket is ebben erősít, ezzel vigasztal, ezzel bátorít, hogy nem hagyott egyedül bennünket, nem vagyunk kiszolgáltatva, még akkor is, ha nekünk is el kell viselnünk sok szenvedést, hanem mindent tud rólunk, helyet készít nekünk, és ő benne egyek vagyunk az Úristennel, mindazokkal, akik már előre mentek, akik még ezután jönnek majd a földre, akiket ő kiválasztott, elhívott, és üdvözíteni fog. Ez ennek az ünnepnek, a mai ünnepnek a lényege, hogy mi is ide tartozunk az üdvözültek seregébe, hogy mi is odat azok közé tartozunk, akiket egybefoglal az Úr Jézus Krisztusban, szeretetében, bűnbocsánatában, ami kegyelmes Istenünk, és ezért nem szabad, nem kell ettől a földi élettől félnünk, bármit is látunk, bármit is tapasztalunk. És ezért szabad imádkozzunk, hogy tényleg adjon nekünk olyan lelki erőt, testi erőt is, amikor szükséges hozzá, hogy mi ezt az örömhírt tudjuk megélni a saját életünkben, hogy ezzel tudjunk bátorítani olyanokat, akik kétségbe esésbe jutnak, akik egyedül érzik, akik magányosan érzik, akik kiszolgáltatva érzik magukat, hogy a mi segítségünkkel, a mi támogatásunkkal megváltozzon ez. Higgyék el ők is, hogy őket is egybe akarja foglalni, ami szerető mennyei atyánk a jóságban, a békességben, és az eljövendő örökké valóságban. Amen.